Tisztelt főtitkár helyettes asszony, alelnök urak, tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok! Ugye boys and girls, ladies and gentlemen, ahogy az angol szokta szólítani a közönséget. Hadd vetkőzzek még neki az előadásomnak, mert látni szeretném az időt, és levetkőzök teljesen. Oké. Űrcsillagászat, tudomány és fantázia találkozás. Ugye ez az előadásomnak a címe. Miről lesz szó, az majd hamarosan ki fog derülni. Előjáróban annyit azért elmondanék, hogy nagy boldogsággal tölt el, hogy itt állhatok most. Hát vártam már félmillió emberrel együtt a Sydney-öböl partján szilveszter éjszaka éjfélének megérkezését. Sétáltam már 30 ezer emberrel Budapest utcáin, és beszéltem már 400 ember előtt az Uránia moziba, de a legnagyobb boldogság most ezt jelenti számomra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia dísztermét sikerült megtöltenem. És így ránézésre az átlag életkor szerintem kettessel kezdődik, ami a nagyszámú középiskolásnak köszönhető itt ebben a szektorban sok fiatal arcot. Látok, szervusz Norbert! Ugye űrcsillagászat, tudomány és fantázia találkozása, ugye arról szól valamiféleképpen ez az egész, jaj, mi is a következő, igen, hogy a csillagászat az egy alapkutatás. Ugye az alapkutatás vagy felfedező tudományok az valamiféleképpen egy olyan elszállt dolognak tűnhet. Van-e ennek az egésznek gyakorlati haszna? Ugye erről szól tulajdonképpen a mai előadás. Ugye az volt a fölkérés, hogy a felelős válaszok a jövő, vagy ez a mondjuk így a motto, hogy felelős válaszaink a jövőnek. Nyugodtan szóljatok, hogyha túl hangos vagyok, én most belelkesedtem magamat, úgyhogy lehet, hogy kicsit hangos leszek. Tehát a csillagászat az egy alapkutatás, tehát felfedező tudományokról szól, nem várható azonnali alkalmazás. De ahogy majd mindjárt demonstrálom, néhány eszköz azért csak kipotyogott csillagászati kutatásokkal alapozva, és hát tulajdonképpen elmondhatjuk, még nem az űrcsillagászatról beszélünk, általában a csillagászatról, hogy az a jó kérdés, felvetés minden tudományban, de a csillagászatban különösképpen, aminek a megválaszolása az új technológiát kell kifejleszteni. A csillagászat az mindig ilyen volt. Annak idején 17.-8. század fordulóján, amikor az legjobb akromatikus lencséket kellett megépíteni, ugye a francia Dollond, ugye mondjuk az optikus, ugye csillagászoknak akart jó távcsövet készíteni. Hát aztán nyilvánvalóan egy jó távcsőnek vannak mondjuk gyakorlati felhasználásai, lásd hadsereg, 10 000 ember jön ott szemközt, vagy 25 000, ez egy nem teljesen lényegtelen kérdés egy háborús helyzetben. De ugye ugyanúgy a földrajzi hely meghatározás is, hogy hol vagyunk a Földön. Amikor még a földrajzi felfedezések kora történt, akkor nem volt triviális, hogy elindulunk egy hajóval, a szelek erre-arra visznek minket, az áramlatok még inkább erre-arra visznek minket, és hol kötünk ki? Indiában vagy Amerikában, nem mindegy, csillagászati módszerekkel történt nagyon sokáig erre a válasz megadása. És az a helyzet, hogy most a 20. század és 21. század fordulóján, hogy hát most már lassan egy heted évszázadnyira benne a 21. évszázadban, ugye a tökéletes műszerek igénye az óhatatlanul a csillagászati kutatásokban és egyebekben is igényli az olyan fejlesztéseket, amikből aztán kipotyoghatnak a nagy közönség számára is hasznos fejlesztések. Itt most a mi esetünkben nagyon sokszor a számítástechnikai fejlesztések, tehát a tudományos kérdésfölvetés olyan számítástechnikai fejlesztést igényel, ami aztán a közösségbe is kijön. Ugye egy példát hadd mutassak, ugye annak idején, hogyha mondjuk Isaac Newtontól megkérdezte volna a királya, nem tudom, hanyadik György, hogy kedves Isaac barátom, mi a fenér érdemes tanulmányozni azt, hogy a bolygók hogyan mozognak a nap körül? Mi ebbe a haszon? Hát nem biztos, hogy azt mondta volna, hogy majd 300 év múlva valaki előszed a zsebéből egy kis elektronikai eszközt, és 10 másodpercen belül tudja, hogy hol van a Föld felszínén. Ugye a GPS, a Global Positioning System az nem más, mint alkalmazott égi mechanika. Földünk körül keringenek műholdak, ezeknek a mozgását a gravitáció és még a relativisztikus korrekciókat is figyelembe vevő gravitáció leírás határozza meg. Ezek mindegyike rádiósugarakat sugároz le, jeleket, pittyeg, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Ugye ezzel gyakorlatilag behálózzuk az egész föld körüli térrészt, És hogyha mondjuk van egy alkalmas kis eszközünk, amivel bepötyögjük, hogy mit tudom én, Harmat utca 17, vagy nem is tudom, Zugligeti út, nem tudom, hova akarunk menni, akkor tulajdonképpen, annélkül, hogy valaha is jártunk volna ott, már képesek vagyunk. És egy kedves női hang azt mondja, hogy 100 méter múlva forduljunk jobbra. Ugye ennek már egy nagyon kreatív spin-offja, amikor Darth Vader hangját is meg lehet venni egy GPS programhoz, és akkor Darth Vader hörgi, hogy 200 méter múlva kanyarodjon jobbra. Tényleg 5 euróért lehet venni Darth Vader hangú GPS-t. Ez, még egyszer, nem más, mint alkalmazott égi mechanika. Senki meg nem mondta volna mondjuk 1800-as évek közepén, amikor francia égi mechanikusok hosszú oldalakat teletöltöttek egyenletekkel, hogy abból valami is ki fog jönni, ami ténylegesen alkalmas lesz valamiféle hasznosságra. Így van. Egy másik alkalmazás, megint csak, ez kevésbé közismert, a GPS már annyiszor mondtuk, hogy már Dunát lehet vele rekeszteni, hogy csillagászok hányszor mondták, ami egy kevésbé ismert és szintén csillagászatból kipöndörült alkalmazás, az a Wi-Fi. A wireless, ugye a drót nélküli internet, ugye legyen ön is milliómos csillagász. Ember előkeres egy cikket 1977-ből a Journal of Optical Society of America Letters nevű folyóba. Két oldal, semmi más. Két oldal, néhány egyenlet, néhány görögbetű, néhány latinbetű, meg néhány angol nyelvű mondat. De a második szerzője, John D. O'Sullivan, akit majdnem úgy hívnak, mint a szörnyertében John Sullivant, na mindegy, ő egy ausztrál csillagász, aki fölismerte azt a 80-as években, hogy egy Fourier analízises módszerrel a jeleknek, mondjuk így a különböző utat bejárt jeleknek a lekezelése, az mennyire hasznos, és milyen analógiák vannak csillagászati megfigyeléseknél, és a rádió hullámokkal történő jeltovábbításban. A következő mutatja ezt, egy nagyon szép kis animáció, hogyha jó helyre klikkentek, akkor el is indul, köszönöm szépen. Ugye mi történik? Mivel foglalkozott 77-ben John D. O'Sullivan? Van egy távoli rádióforrásunk, vagy optikai forrásunk, aminek jönnek a hullámai, a fénysugárzás, vagy rádiósugárzás az űrből. A földi légkörnek a különböző rétegeibe ezek módosítják a haladási útvonalukat. Ugyanannak a forrásnak ugyanazon jelei kicsit különböző útvonalon jutnak el a távcsőbe. Hogyan lehet rekonstruálni, hogy mi volt az eredeti jel? Hol van az analógia? Az analógia nagyon egyszerű. Amikor a Wi-Fi router a házunkban, otthon, a lakásunkban, bárhol, a kollégiumunkban, nem tudom hol, adja a jeleket, és ugyanazok az adatjel csomagok eljuthatnak direktbe is a számítógéphez, illetve a falakon oda-vissza pattogva szintén ugyanaz történik, mint amikor a távoli mondjuk kvazárnak vagy csillagnak a jele a földi légkörön szóródva különböző útvonal jut el hozzánk. Az a matematikai módszer, amit John D. Sullivan, O'Sullivan és munkatársai kidolgoztak a 70-es és aztán később a 80-as években, lett aztán később alkalmazva 90-es évek elején Ausztráliában és Hollandiában egy időben rádió távcsövek közötti drót nélküli adattovábbítás fölgyorsítására. Tehát megint csak ugyanez a probléma, különböző útvonalon rádiójelekkel adatokat közvetíteni. 90-es években ezt kidolgozták, ez a 802.11-es Wi-Fi szabványnak az alapja, 10 évig pereskedtek az Egyesült Államokban, és 2009-ben egy 480 millió dolláros szabadalmi jogdíjat kapott az Ausztrál MTA, ugye a CSIRO, ami mellett még ugye jogdíjat kap mindmáig O'Sullivan professzor is, hát egy kőgazdag csillagászat. Abból, hogy fölismerte, hogy az az analógia a földi légkörben a jeltorzulással nagyon hasonló. Tehát a Wi-Fi-t is valójában, legalábbis bizonyos standardjait a Wi-Fi-nek a csillagászatnak köszönhetjük. Nyilván néhány példát föl lehet hozni, ami mellett van még 20 ezer, amiből nem lesz. De akkor is ugye meg kell adni az esélyt a tudósoknak, hogy hát valamiféleképpen dolgozzanak, és akkor néha kipotjanak igen nagy használat, igen nagy gyakorlati jelentőséggel bíró eredmények. Na, 8 perc 22 másodperc után végre rátérek arra, hogy miről is lesz ma szó. Ugye az űrcsillagászat, az a csillagászatnak egy mondjuk így alága, amely alág egyre inkább felág lesz, mert hogy nagyobb volumenű lesz, mint az alatta levő ág. Ugye a csillagászatról nagyon durván azt mondhatjuk, hogy minden tanulmányoz, ami a földi légkörön túl van. Tehát a naprendszeri kis égitestektől kezdve a nagy bolygókig, a más csillagokig, meg a milliárd fényévekre levő kazárokig, bármit, meg az egész univerzumnak a kialakulását, szerkezetét és történetét. Ugye az űrcsillagászat az kimondottan az az adatigénylő, mondjuk disziplína, tudomány alág a csillagászaton belül, ami űrbe kirakott műszerek adatait használja. Ebben lehet ugye adott esetben naprendszeri vizsgálat, ugye ez emiatt most rendkívül aktuális ez a mai előadás, nem lehet nem beszélni a Rosettáról és a Churyumov-Gerasimenko üstökösről, de ugyanígy nagyon fontos adatokhoz juthatunk az űrbe kirakott eszközeinkkel, hogyha űrből mérünk fényességet, ez az űrfotometria, fényességmérés a világűrből. Itt majd a földméretű exobolygók nyomában témakörre fogok kicsit kitérni. A Kepler űrtávcső megkerülhetetlen. Az elmúlt 5 évben annyira drámaian átírta az extraszoláris bolygókról mondjuk összeszedett ismereteinket, vagy nem is azt mondanám, hogy átírta, hanem kibővítette tankönyvi anyagokkal, hogy ezt nem lehet kihagyni. Egy picikét kitérek majd az exoholdakra, és egy nagyon szép csillogó példa, asztrofizika és ipar kéz a kézben, ezzel fogom majd zárni a végén, magyar részvétel a svájci vezetésű KEOPS űrtávcső programjában. Ugye az űrcsillagászat az ettől sokkal több. Tehát az űrcsillagászatról egy komplett mindentudás egyetemes sorozatot meg lehetne tölteni, annyi mindennel foglalkozik. Ugye amiről nem fogok beszélni a naprendszeri űrkutatásról általában, mert tényleg lyukat beszélhetnék minden egyes hallgatónak a hasába egyenként heteken keresztül. Nem fogok beszélni az űridőjárásról és a napűrbéli észlelésről, pedig az legalább olyan fontos, mint egy csomó mássága az űrcsillagászatnak. A nem optikai űrtávcsöveket messzire elhajítom, és nem kívánok róluk beszélni, bár vannak itt kollégák, akik az infravörös csillagászattal foglalkoznak évek óta, és emiatt most nyilván kissé szomorúak és elszontyolottak. De ugyanúgy röntgen csillagászatról és ultraibolyat csillagászatról sem fogok beszélni. A űrtávcsőről sem fogok beszélni. Illetve, a levegőm hirtelen elfogyott, az űrfotometriai projektek, tehát a Keplerrel és Keopszal, Analog, MOST, Coro, Bright, pont, még van 3-4 ilyen kisebb űrfotometriai projekt, ezekről sem fogok beszélni. Az ESA legnagyobb missziójáról, a Gaia Astrometria Observatóriumról sem fogok beszélni. Nyilvánvaló, ki nem hallott a Rosettáról? Ne, ki hallott a Rosettáról, az egyszerűbb. Én nyilván kezeket a magasba, köszönöm szépen. Ehhez nekem, mint kis L. Lászlónak semmi közöm nincsen, de ezt nem lehetett kihagyni. Ugye rendkívül aktuális a dolog, hiszen tegnap történt meg, hogy 12 éves utazás végén egy jelentős magyar hozzájárulással megépült űreszköz eljutott egy üstököshöz, eljuttatott egy olyan mosógép méretű leszállóeszközt, körülbelül 100 kg-os mosógép, de hát nem ruhákat most, hanem üstökös felszínt. És itt lehet látni ezen az animáción, hogy nem volt egyszerű az út. Több bolygó, a Föld háromszor is lendített rajta egy paritja művelettel, a Mars is gyorsított rajta. Ugye 2004-ben kezdődött az utazás, az már 10 éve, 2004-ben ki nem járt iskolába? Vannak, igen, tehát ti, amikor még óvodában kezdtétek tanulgatni azt, hogy mondjuk a fogorvosi rendelőben az a nagy ronda szék, az, amiben beül az ember, és aztán kihúzzák a fogát, akkor ez már elindult. Na mindegy, olyan, akkor itt lehet látni 2010-ben egy kisbolygó mellett elrepült, ott lehet látni egy ilyen hosszú, elnyúlt pályavonalat, az az üstökösünknek a pályája. Ugye az volt a feladat, és a nehéz feladat, hogy a Rosettának a pályáját hozzá kellett illeszteni az üstökös, a Churyumov-Gerasimenko üstökös pályájához. Közben volt pár év, amíg le is volt hibernálva, és idén augusztusban, hát idén májusban történt meg a hozzáilleszi utolsó pályamódosítás, és augusztusban érkezett meg. Augusztus óta zajlik az üstökös mag körüli keringés során a térképezés, és november 12, ezt jegyezzük föl, ez az űrcsillagászatnak, űrkutatásnak és az emberiség teljes történetének egy fényesen csillogó napja lesz, ez meggyőződésem. Miért érdekes ez az egész? Ugye az üstökös az a naprendszerünknek a legősibb anyagát tartalmazó valami. Volt már rá példa, hogy elrepültünk üstökös mellett, ugye a Vega és Giotto szondák 86-ban a Halley üstökös mellett, de hát ugye bármi mellett könnyű elrepülni. De körré állni, beilleszteni a pályát, utána körülötte keringeni, figyelni azt, hogy hogyan olvad föl a nap felé haladva az üstökös mag, és aztán ebből hogyan lesz egy rendes csóvás üstökös, milyen folyamatok alakítják a felszínt, mi történik ott. Hát ez egy fantasztikus, tehát tudományos szempontból is, és technikai szempontból is, és én megmerném kockáztatni, hogy civilizációs szempontból is. Erre képesek vagyunk. 25 évig tartott a dolog, kitalálástól a megvalósításig. Emberek megöregedtek a projekt bedolgozás során, az életük műve ez, de képesek vagyunk rá. Az emberiség képes egy üstököst megközelíteni, keringeni körülötte, leszállni rá, és adott esetben mondjuk a naprendszer eredetével kapcsolatban fundamentális, tehát alapvetően új fölismeréseket tenni. Amire ugye nagyon büszkék vagyunk, hogy a leszálló egység, ugye ez az a bizonyos Philae névre hallgató leszálló egység, ennek ugye a központi számítógépét a Wigner intézetben építették meg, tervezték meg. Ugye űrprogramokban, amikor számítógépekkel manipulálunk, tudni kell, hogy sok-sok évvel a föllövés előtt már fixálni kell a számítástechnikát. Például ebben az egységben is egy 3 megahertzes CPU órajelű számítógép van. Aki tudja azt, hogy mit jelent ez, tehát 3 megahertz, nem gigahertz, megahertz. Tehát az a számítógép az ennyire lassan csinál mindent, mert a 90-es években fixálni kellett. Nem volt kecmec, ott már 2004-ben föllőtték. Az azt jelenti, hogy 95-ben a 95-ös számítástechnikát kellett beépíteni. És ki kellett azt találni, hogy 2014-ben, 20 évvel később, mi lesz majd az, amit ennek a számítógépnek képes kell lekezelni. Ez hihetetlen feladat. Azért gondoljuk bele. Tehát én még azt sem tudom, hogy holnap után mit fog csinálni. Hát még hogy 20 év múlva majd a számítógéppel mit fog csinálni az irodámba. Valószínűleg cikkeket fog nyomtatni. Egy háromdimenziós nyomtatóval. Ugye az üstökös mag valójában a nagyobbak közé tartozik, ismerünk kisebbeket is, ismerünk nagyobbakat is. Ugye itt ez egy természetesen fantázia kép, mindenki fölismeri, Budapest, hogyha idegen lények segítenének nekünk ide húzni, ide vontatni, kérnénk egy tolmácsot, és utána megkérdeznénk, hogy miért hozták ide az üstököst, és akkor lehetne látni, ez egy Budapesttel ekvivalens méretű nagy jeges szikla darab két testből, és itt a nyakánál itt köpi ki most is éppen a por anyagot. Ugye 4 kilométer, tehát két részből áll, 2x2 kilométer, meg egy 4 kilométeres kis darabka. Ugye tegnap mindenki nyilván ezt követte, amikor a lektorunk, az akadémia lektora kérte, hogy adjam le a prezentációt, ez még nem volt benne. Ezen a szlájdon az volt, hogy last minute információk a Rosetta leszállásáról. Ezeket ma délelőtt tettem bele, mert igen, tegnap ugye a planetáriumon volt egy nagyon jó kis sajtótájékoztató, ott voltak a magyar kutatók, meg bemutatták, hogy mit tettek hozzá a leszállóegységhez, ugye a BMR-ről, a Wignerből és az Energiakutatóintézetből. És hát ténylegesen itt mondjuk lehet látni képeket, a bal oldali az talán 3 kilométer magasból, a jobb oldalon, ott a monitoron a jobb oldali képen itt a monitoron ez egy fej, egy emberi fej, aminek a hajzata már kissé megcsökkent, és ő nézi ott a monitoron a 8 méter magasságból készült képet a Rosetta felszínéről. Ma délelőtt 11-kor jött ki ez a kép, ez a részletkép, ezt már a Rosetta készítette. Kiderült az éjszaka során a mágneses adatoknak, a ROMAP-nak a méréseiből, hogy összesen 2-szer is fölpattant. Tehát 3-szor is leszálltunk az üstökösre, nem sikerült elsőre. Tehát azért vegyük észre, tehát még soha senki nem szállt le egy üstökös felszínére. Innentől kezdve, hogy mit kell ott csinálni pontosan, hát az egy fantázia műve volt. Ki kellett találni, el kellett képzelni, úgyhogy semmit nem tudtunk róla, hogy az milyen lesz. Tehát én nagyon örülök, hogy végül is sikerült fixírozni. Az előbb néztem a Facebookon az egyik friss képet, ott úgy tűnik, mintha félig fejjel lefelé állna, vagy fejjel fölfelé. Tehát nem biztos, hogy pontosan olyan testhelyzetet vett fel, mint amit kitaláltak neki, de ott van, fixen az üstökös mag felszínén. Kijelenthetjük, hogy a félé leszálló egység tényleges, hát nem földet ért, hanem üstökös tért. Ugye mai napon a sajtó ezzel tele volt, ugye ott van Magyar Nemzet Online, Indexből, Csillagászat Hurról, és én hadd biztassak most mindenkit a tisztelt közönségből, hogy az egész Rosetta tímet és különösképpen a magyar részvevőket tapsoljuk meg. Ez szerintem fantasztikus eredmény volt, ha csak egy csavart tettek volna hozzá, már akkor is fantasztikus eredmény lenne. Ugye itt egy fantázia, ugye az egész előadást áthatja ez a tudomány és fantázia találkozása. Ugye Jim Green a NASA-tól egy elképesztő szenvedélyes beszédet mondott a tegnapi közvetítésen, ahol elhangzott az, hogy nincs esélye a túlélésre egy egybolygós fajnak. A naprendszer az emberiségi. A Rosetta küldetés fontos lépés előre, hogy birtokunkba vegyük. Hát azért ez még nagyon messze van. Tehát ez nagyon messze van. De ugye minden hosszú út az első lépéssel kezdődik. Mi már messze túl vagyunk az első lépésen, de a Rosetta meghódít, Rosettára való eljutás, leszállás, ennek a vizsgálat, ez ténylegesen egy nagyon fontos lépés afelé, hogy ténylegesen mondjuk így a naprendszer, mint szűkebb hazánk, egy kicsit jobban hazánk legyen, mint azt esetleg gondolhatjuk. Rosetta sztori vége, 20 perc után váltsunk. Most ilyenkor szokott általában egy viccekkel teli előadó vicceket mondani, de az igazság, hogy én a vicceknek mindig elfelejtem a poénját. Tehát emlékszem az első sorára, és aztán valaki mondja a poént, akkor hát tényleg, de én nekem valahogy nem jut eszembe semmi. Úgyhogy most itt csak egy kis levegőt vettem. Tehát második témán következik, ez ugye az előadásnak mondjuk a kétharmadát kitevő téma. Űrfotometria, azaz űrbéli fényességmérés. Mire jó ez? Általában véve a csillagászatnak a fejlődését végigkövette az a törekvés, hogy a méréseinket szeretnénk minél pontosabbá tenni. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ha pontosságot növeljük a mérésekben, akkor egyszerűen új fizikát fogunk tudni kutatni. Itt van egy ilyen felsorolás, nem biztos, hogy mondjuk a közönség nagy része érteni fogja, de megpróbálom. Miért mutatja a következőnek a Rosettát? Na mindegy, ez most itt a monitoromat próbálom értelmezni közben. Tehát ugye a fényességmérésnek a relatív pontosságát, hogyha növeljük nagyságrendileg, mi történik? 100%-os relatív mérési pontosság. A 100% az az, hogy 0 vagy 200% között valahol, tehát ott van vagy nincs ott. Ugye ez jellemzően mondjuk szabad szemmel, hogyha csillagokat nézünk az égen, nézzük sokáig a csillagokat az égen, és akkor reméljük, hogy nem őrülünk bele, és akkor hoppá, észreveszünk egy új csillagot, ami korábban nem volt ott. Ott a felsorolásban a mírák és szupernóvák, azok az olyan csillagok, melyek vagy robbannak, és ezért egyik nap látszanak, másik nap pedig adott esetben a legfényesebb bolygónál is fényesebben ragyognak. Ugye utoljára ilyen 1604-ben volt a Kepler-féle szupernóva esetében, vagy míra típusú ilyen változó csillagok, amelyek pulzáló vörös óriások, amelyek néha olyan fényesek, hogy szabad szemmel is látszanak, néha pedig elhalványanak és eltűnnek látszólag az egünkről. 100%-os fényességmérési pontosság, ez a szemünkkel. Úgyhogy, ha már valami műszert kezdünk el használni, mondjuk egy 10%-os pontosságot a második felsorolásban, ott jönnek elő a változó csillagok állatkertjének tagjai. Pulzáló csillagok, kölcsönható kettős csillagok, fedési változó csillagok, két csillag kering egymás körül, az egyik eltakarja a másikat, aztán a másik az egyiket. Az egy teljesen más fizikai folyamat, mint amikor felrobban egy csillag, ezt gondolom mindenki érzi. Az érdekes dolgok azok az elmúlt 20 évben jöttek elő, amikor az 0,1% és az 0,01% alá ment a relatív fényességmérési pontosság. Bejöttek a fedési exobolygók. Tehát ezek már valamiféleképpen olyan testek, amelyek más csillagok körül keringenek, és időnként elvonulnak a csillaguk előtt. Ugye ezek az extraszoláris bolygóknak a fedési fajtái. Ha pedig nagyon-nagyon pontosan mérünk, a 10-4-en, 10-6-on, tehát mondjuk milliomod rész pontossággal mérhetünk, akkor előjöhetnek olyan egzotikusan hangzó dolgok, vagy inkább exotikusan hangzó dolgok, mint az exoföldek és exoholdak. Tehát földön kívüli földek és földön kívüli földek körüli holdak. Általában az űrbéli méréseknek mi a célja? Hát ugye van a Földünknek egy légköre. Ez egy nagyon barátságos dolog. Ennek köszönhető, hogy most itt vagyunk. Ha nem lenne a Földön légkör, akkor itt most én beszélnék, tátognék 10 másodpercig, és aztán meghalnék. Ugye a földi légkör az nagyon jó, viszont a méréseket zavarja. Felhők jönnek, esők jönnek, szelek jönnek, turbulenciák jönnek. A másik dolog, minden reggel följön a nagy fehér, ezt már az ősember is megállapította, este pedig lemegy. Aztán másnap reggel megint várják, mert szeretnék, hogy fény legyen, ugye ez az ősemberekre vonatkozik. Tehát a nappalok és éjszakák váltakozása az folyamatosan megszakítja a méréseinket. Ha az űrbe kirakunk egy távcsövet, ami nem szenved ettől a körülménytől, akkor megszakításmentes adatsorokhoz lehet jutni. A fotonzaj limitált adatokra inkább nem mondanék semmit, és hát mondjuk kis távcső, fényes csillag, hát ez olyan, hogy akinek kicsi a műszere, az próbáljon valami mást. Exobolygók témaköre. Ugye extraszoláris bolygók, az exobolygók röviden, ez jövőre lesz 20 éves téma. Ez egy örömteli évforduló lesz, hogy lesz belőle fizikai Nobel-díj. Azt nem tudjuk, mi szeretnénk. Michel Major nevét jó pár éve emlegetik esélyesként. Ugye a történet 1995-ben mondjuk így kezdődött, amikor az 51 Pegazi csillag körül egy Nature 1995. november 23-i számában bejelentette Michel Major és PhD hallgatója Didier Queloz, mindketten svájci csillagászok, hogy egy Jupiter tömegű testet, kísérőt találtak egy naptípusú csillag körül. Mi történt ott? Ugye kezdetben a felfedezés, ez elsősorban mondjuk így, hogy műszertechnikai okok miatt a Doppler mérésekkel történt. Ugye mi történik, hogyha egy bolygó kering egy csillag körül? Hát az történik, hogy nem csak a bolygó kering a csillag körül, hanem a csillag is kering valamennyire a bolygó körül. Ugye a közös tömegközéppont körüli keringés miatt a bolygó az megrángatja magát a csillagát is. Ugye ez miként jelentkezik? Hát a Doppler effektuson keresztül ugye folyamatosan változik a csillag földhöz mért közeledési és távolodási sebessége, és ugye a Doppler effektuson keresztül folyamatosan változik a csillagról érkező fény hullám hossza. Ugye a Doppler effektus, mindenki tudja, aki nem tudja, halljuk a mentőautót, ha szerencsénk van, akkor nem hozzánk jön, akkor nem csak közeledni halljuk, hanem távolodni, és ugye a közel felén közeledő mentőautónak magasabb a hangja, a távolodónak mélyebb. Ugyanezt a fény is tudja, ha a csillagunk közeledik és távolodik, akkor távolodáskor a vörös felé tolódik el a kisugárzott fény hullámhossza, közeledéskor a kék felé, tehát rövidebb hullámhosszak felé. Ez nagyon pici effektus, tehát senki ne értse félre, ez egy bődületesen eltorzított, túlzásba vitt animáció, ami itt most kékíti meg vörösíti a csillagunkat, de az alapelvez ez. Nem csak a bolygó kering a csillag körül, hanem a csillag is kering a bolygó körül, és ezt a Földről meg lehet mérni. Michel Major és Didier Queloz ezt tette. Nagyon sokáig mérték, hónapokon keresztül mérték az 51 Pegazi jelzésű csillagot, és ugye az ember érzi azt, hogy mivel tömegközéppont körüli mozgástól függ a dolog, valahogyan a bolygó tömegétől lesz függ ez az effektus. Minél nagyobb tömegű a bolygó, annál jobban mozgatja meg a csillagát, főleg, hogyha még közel is kering. Tehát ez a módszer, ez a csillagukhoz közel keringő, úgynevezett forró Jupiterekre érzékeny módszer. Viszont amit mi szeretünk, és ami az űrcsillagászatot, az űrfotometriát igényli, az a más csillagok napfogyatkozásai. Ugye a napfogyatkozás, kilátta a 99-es napfogyatkozást? Hát itt a fiatalok nem szegények. Van, aki 99 után született? Jézus Mária, szegények. Nem tudjátok, mitől maradtatok le. Hát apunak, anyunak mondjátok, hogy 17-ben lesz egy nagyon jó napfogyatkozás az Egyesült Államokban. Oda el lehet menni, hát általában el lehet menni. Az 17 nyarán egy nagyon szép, sok perces napfogyatkozás, ez na mindegy. Szóval ugye tulajdonképpen a napfogyatkozással analóg jelenség a fedési exobolygók jelensége. Mi történik? A bolygó elhalad a csillag előtt, és kitakarja a korongnak egy parányi részét. És ebből nagyon sok minden megállapítható. Nem fogok végigmenni a listán, mert akkor nem férnék bele az időbe. A lényeg, ami mondjuk itt ezen a kis diagramocskán látszik, nem tudom az egerem mennyire látszik. Látszik az egerem? Látszik. Vagy hát a nyilacskám. Ugye a csillag fényességében periódikusan ilyen kis mosóteknő alakú elhalványodások történnek. Egy Jupiter méretű bolygó egy napméretű csillagnak 1%-os fényesség csökkenést okoz. Mert a Jupiter az 10-szer kisebb, mint a nap. 1%-os fényesség csökkenést meg tudunk mérni a Föld felszínéről is. A mi Földünk az 100-szor kisebb, mint a nap. 100-nak a nézete 10 000. Tehát a Föld méretű bolygónak a nap előtti elhaladása az 1/10 000-es fényesség csökkenés, az 1%. Ezt már a Földről nem lehet kimérni, ezt muszáj az űrből megtenni. Ezért kell nekünk űrtávcső ahhoz, hogy földméretű bolygókat tanulmányozunk. A Kepler űrtávcső, mint említettem az elején, megkerülhetetlen műszer ebben a történetben. Ez a vidáman vigyorgó úriember már a Kepler űrtávcső futóprogramjának a idejében készült a felvétel. William Borucki, aki 1984-ben ki nem élt már 1984-ben. Szegényeket mindig szívattam, a fiatalokat. Jó, akkor ezt azt mondom, hogy ki élt már 1984-ben. Tehát 1984-ben lepublikált egy cikket arról, hogy hogyan keressünk bolygókat más csillagok körül. És azt mondja, senki nem tudja elolvasni, talán csak az első pár sorban, hogy körülbelül 10 000 csillagot kellene szimultán folyamatosan mérni, egy mondjuk 1 méteres távcsővel, 50 fokos látómezővel, és akkor föl lehetne fedezni azokat a bolygókat, amelyeknek a pályára pontosan éléről látunk rá. Ez volt a Kepler űrtávcsőnek a kezdeti cikke, az Icarus folyóiratban jelent meg. Bill Borucki az egész életét rátette. 84-ben publikálta, 20 éven keresztül küzdött, hogy a NASA, az amerikai űrkutatási ügynökség elfogadja ezt a tervet. Háromszor visszadobták. Mert nem hitték el, hogy ilyen pontosan lehet mérni, mert nem hitték el, hogy ténylegesen lehet majd bolygókat találni, mert nem akartak neki pénzt adni, mert már unták az arcát. Ki tudja, hogy miért, de nem, a háromszor is visszautasították. De ő nem adta fel. Tehát ez például egy üzenet, hogy a kitartás az legalább olyan erénye egy tudósnak, mint az, hogy okos és szép. Na jó, a szép az nem kell. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy Bill Borucki 25 év munkája után megélhette, hogy a Kepler űrtávcső napkörüli pályára állt. Ugye a Kepler az egy célműszer volt, most is az, most is él még, csak nem úgy, ahogy addig. Ugye a Keplernek a célja földméretű lakható bolygók felfedezése volt a fedési módszerrel, de nem igazán egyedi érdekes rendszerek felfedezése. Az igazi kérdés, amit meg akart válaszolni, az az volt, hogy milyen gyakorisággal találunk földméretű bolygókat naphoz hasonló csillagok körül. Tehát egy gyakorisági arány, egy szám, 20%, 8%, 79%. Tehát ez volt az igazából, ez az egy szám. Azért 600 millió dollárt elkölteni egy darab számé, azért őrültek ezek az amerikaiak. Hát én is szívesen elköltettem volna. Na mindegy, tehát a lényeg, ami lényeg, hogy ehhez ugye szükséges az, hogy folyamatosan megszakítás nélkül mérjen. Ezt meg is tette 150 000 csillagra 2009 és 2013 között. Itt lehet látni az égboltnak egy parányi zsebkendőnyi területét, a Cygnus és a Lyra, ugye a Hattyú és a Land csillagképek között, egy 42 CCD-ből álló mozaik kamerával, folyamatosan megszakítás nélkül. Ugye napkörüli pályán kering az űrtávcső, és 4 éven keresztül képes volt mindig, negyedévenként 90 fokkal ugyan elfordulva a napelemtáblák miatt, de mégiscsak képes volt folyamatosan, megszakítás nélkül mérni. Miért kell a megszakítás nélkül? Azért, mert például a Földünk a nap előtt összesen 6,5 óra alatt megy át. Tehát én egy kis zöld emberge lennék, itt állnék egy kis zöld embergeként, akkor nagyon csúnya lennék, és mindenki megriadna. De egy kis zöld emberke lennék 100 fényévre, és nézném a napot, akkor azt látnám, hogy 365 naponta 6,5 órára elhalványodik a nap 1%-kal. Ha véletlen éppen abban 6,5 órába kell mennem pisilni vagy kakilni, akkor elmulasztottam a felfedezést. Tehát megszakítás nélkül kell mérni. Nincs kecmec, muszáj megszakítás nélkül. A Kepler ezt képes volt 4 évig csinálni. A fényesség mérési pontosság néhány tízszer 1 milliómad rész volt, és hát ténylegesen az úgy lett megtervezve az egész, hogy 4 szigma detektálás legyen egy exoföld tranzitja esetén. Itt vannak ilyen szép képek, ott lehet látni normál méretű embereket, tehát azok nem hobbitok. Ez itt egy tükör, körülötte 4 ember, ez itt a CCD mozaik, ez itt maga, ez egy Schmidt távcső, ilyenünk van Piszkéstetőn egyébként. nem került 600 millió dollárba, bár szívesen elköltünk rá annyit, ha ad az akadémia. Na mindegy, és akkor itt ilyen lencsék vannak, tehát ez egy nagyon szép Schmidt távcső, ami aztán nagyon pontos méréseket végzett. Nem tudok kitérni minden eredményére, mert akkor megint csak lyukat beszélnék mindenki hasába. Elnézést, most muszáj egy kis vizet. Ez a víz egyébként egyszer egy üstökös része volt, mert a földi vízről azt gondoljuk, hogy üstökösök hozták. Na, mindegy. Tehát a Kepler űrtávcsőnek a mérési pontosságával fantasztikus részletekre derült fény, a szószoros értelmében fény. Ugye mi történik a mérés során? Ott van fölül egy az jó kis csillag, kilát bármit is. Hopsz, elhalványodott. Látta mindenki? Na még egyszer. Hopsz, elhalványodott. Ugye mi történik ott? Alul lehet látni, az a piros vonal mutatja az időnek a haladását. Ugye relativisztikus embereknek az idő egy paraméter, filozófusoknak egy életen átvaló kutatáshoz, hát mondjuk így teret adó valamiféle absztrakt fogalom, a előadást hallgatóknak pedig a Mikor ér már véget című témának az apropója. Tehát alul megy az idő a piros vonalon, és hogyha kicsit ránézünk, jobban ránagyítunk, akkor lehet látni, hogy amit vízszintesnek gondoltunk, az sem vízszintes, ha benagyítunk a fénygörbére, százszorosan ránagyítunk. Hopp, elhalványodott. Hát, ott nem látjuk. Na, mi is történik itt? Ugye mi történik? Hát az történik, hogy szépen látjuk, ugye, hát valójában, mivel olyan messze van összeolvadva, a csillag és a bolygónak a fényességét. És a Kepler pontosságával már a bolygóknak a visszavert fényét, a bolygók fázisát is lehet detektálni. Megyünk szépen időben előre. Itt most csak a csillag fényét látjuk, illetve a bolygónak az éjszakai oldalát. Ugye a bolygónak ilyenkor az éjszakai oldalát látjuk, ha ott kivilágított nagyvárosok vannak, akkor éppen lehet fényjelekkel üzenni nekünk. Ott a fedés közepén elhalványodott a csillag, mondjuk 1%-ot, ugye a bolygó által kitakart felülettel csökken a látszó csillag fény, és aztán megint csak a csillag fény. Aztán haladunk előre időbe, ugye emelkedik a fényesség ott a piros vonalnál, ha lehet látni, ugye már a fél bolygónak a reflexióját is látjuk. És mielőtt eltűnik a bolygó, akkor látjuk a teljes nappali oldalát is az exobolygónak. Tehát ilyenkor, ha készítünk egy nagyon jó spektrumot, egy 8 méteres, egy 40 méteres távcsővel, az majd 10 év múlva lesz, vagy 15, akkor lehet látni a jelekben a csillag és a bolygónak a kombinált fényét. Ilyenkor csak a csillag fényét látjuk. Ha ilyenkor is készítünk egy spektrumot, a kettő különbsége azonnal kiadja nekünk a bolygónak a színképét, a bolygó nappali oldalának a színképét. Azért ez jó dolog, nem? Tehát lehet látni, hogy mondjuk milyen a felszíne, milyen a légköre, mi van benne, és így tovább. Ez még nem lehetséges, azt mondom majd egy 10-15 év múlva. De a Kepler, itt alul ugye Kepler méréseket látunk, a szórt pontok azok Kepler adatpontok, ugye szépen mutatják az alapjelenségeket, tehát hogy látjuk a bolygófázist, a csillag és a bolygónak a kombinált fényesség változását. Ugye mi az, ami kijött? Itt ez ilyen kis fehér, akkor nem csak nálam fehér, hanem ott is fehér, jó, mindjárt be fog ugrani, nem baj, léptetek egyet, úgyis csak ugyanaz dobná ki. Egy tankönyvi eredményt hadd villancsak föl a Kepler felfedezéseiből, vagy Kepler eredményeiből, a rövid periódusú bolygók gyakorisága. Itt azt lehet látni, a vízszintes tengén különböző osztályokban vannak az exobolygók, tehát mások körül keringő bolygók, balra a földek, földméretű bolygók, szuperföldek, két-háromszoros vagy másfél-két földek, mini neptunuszok, neptunuszok és gázóriások. A függőleges tengelyen pedig a mindenféle kiválasztási effektus statisztikai hatásaira korrigált gyakoriság. Tehát amiről azt gondoljuk, hogy ez a valódi, ez a valóság, a valódi gyakoriság. Ugye a függőleges tengelyen, aki látja a számokat, 15-20% között szórnak ezek a kisméretű bolygókra a gyakoriságok. Ki lehet azt jelenti, hogy minden ötödik csillag közül, naphoz hasonló csillag közül legalább egynek van, legalább egy földhöz hasonló méretű és 40 napnál rövidebb periódusú bolygója. Tehát magyarul a bolygók mindenütt ott vannak. Magyarul a bolygókeletkezés, a csillagkeletkezés természetes kísérő jelensége. A naprendszerünk az nem kivétel, hanem szabály. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a Kepler által talált bolygórendszerek azok nagyon különböznek a mi naprendszerünknél. De már olyat is talált, ami nagyon hasonlít a mi naprendszerünkhöz. Ugye idén februárban volt egy nap bejelentés, amikor csak a Kepler többszörös bolygós rendszereiből bejelentettek 715 új bolygót. Ugye itt azt lehet látni, hogy a különböző években hány bolygót fedeztek fel a csillagászok más csillagok körül, és lehet látni, hogy ott abban az egy szent napon, amikor kijött egy 715 bolygós Kepler-cikk, gyakorlatilag megduplázódott az összes elmúlt 20 évben felfedezett bolygóknak a száma. Tehát ténylegesen ezek tankönyvi eredmények, és hát most már mintákról beszélhetünk. Ugye a Kepler űrtársa ez egy nagy siker volt, 2009 májusától indult, mindenki nagyon, nagyon boldog volt, amikor a NASA meghosszabbította, de aztán végül is mégiscsak véget ért az eredeti zsebkendőnyi látómezőnek a folyamatos észlelése, mert hogy elromlott egy lentkerék. Tudja mindenki, a gyerek, amikor úgy húzogatja a kis autót, és akkor a kerekek ott bepörgetnek egy lentkereket, leteszi az autót, és elgurul messzire. Ugye a perdületet elraktározó lentkerék. Ugye a Keplernél a lentkerék az valójában reaction wheel szép magyarsággal, tehát ezek azok a kerekek, amelyeknek a forgatásával, a kerék forgatásával ellentétes irányban el lehet fordítani magát a Keplert. Tehát ezzel lehet mozgatni egy távcsövet az űrben. Kell egy nagy sebességgel mozgó, nagy tömegű kerék, aminek a mozgási sebességével és a forgástenger irányának beállításával lehet szabályozni, hogy a távcső hova néz. A Kepler azért volt olyan pontos, amilyen pontos, mert négy lentkerékkel nagyon precízen, rezzenéstlenül merett egy irányba. Egy év után elromlott a négyből az első lentkerék, de még három lentkerékkel is pontosan tudta a térbeli irányát tartani. Amikor tavaly májusban elromlott a második lentkereke, akkor ki lehetett mondani azt, hogy a távcső nem volt képes irányát tartani. Miért? A nap fénynyomása miatt elsősorban. Tehát a napsugárzása azért folyamatosan bombázza a napelemtáblákat, és az egy folyamatos forgató nyomatékot gyakorol egy enyhén is ferdén álló tükröző feletű napelemtáblára. Tehát kettő darab lentkerékkel nem lehet pontosan irányba tartani a Keplert. Fél év szünet jött, a mérnökök gondolkoztak, a csillagászok pedig hát malmoztak az ujjukkal, vagy hát esetleg imádkoztak attól függően, hogy milyen ideológiai beállítottságúak, és aztán végül is sikerült kitalálni, hogy hogyan lehetne életet lehelni a Keplerbe az úgynevezett K2 misszióban. Ugye mi okozza az eredeti problémát? Az okozza a problémát, hogy nem tartható pontosan irányban a Kepler, mert süt rá a nap. Hát ezzel nem tudunk mit csinálni, mert ha ki tudnánk kapcsolni a napot, akkor eleve az egy szuicid aktus lenne az emberiség részéről. Tehát mindenféleképpen a napsugárzásra szükség van. Na most, az a helyzet, tehát hogyha picit is ki van térítve, és akkor ha kiegyensúlyozatlan az egész, akkor lötyög. Nem képes ott maradni, ahol. De ha be van pontosan állítva a távcső úgy, hogy ki legyen egyensúlyozott két kerékkel és egy harmadik forgatónyomatékkal a napsugárzásából, már meg lehet találni azt az irányt, ahol a Kepler majdnem 90 napig folyamatosan egy irányba tartható. Ezt lehet látni a következő ábrán. Most indult el már a harmadik adatgyűjtési menet. Ugye ott a nap kering körülötte a Kepler, és miközben egyensúlyoz nagyon szépen a napsugárzással, 83 napig szépen ezzel a két lentkerékkel plusz napfénnyel tud észlelni. Aztán 83 nap múlva el kell fordítani a távcsövet, megint kiegyensúlyozzuk, két lentkerék plusz napsugárzás, ez történik most a harmadik adatgyűjtő időszak. Aztán így 83 naponként el kell fordítani. Most jelenleg úgy tűnik, hogy van elég üzemanyag, van elég üzemanyag általában véve, van elég mondjuk így hát AR, vagy van elég tartalék a Keplernek ahhoz, hogy 2017-ig működjön. Tehát még 3 évig simán működik, csak most már nem folyamatosan egy látómezőt mér, hanem a Föld pálya síkjában, az ekliptikában 83 napos adatblokkokat gyűjt, itt is természetesen rengeteg érdekes dolgot fog mérni, mi magunk is ebbe benne vagyunk. Ugye a K2 misszió az szépen le fogja tapogatni az ekliptika környékét, és hát a K2 misszióban ugyanúgy részt veszünk magyar csillagászok, mint az eredeti Kepler misszióban is. Ugye a K2 az... Jó, nem ide akartam. Elrontottam. Na. A sok klikkentés között, bocsánat, kiléptem ott, ahol nem akartam. Bocsánat, már vissza is jöttem. A leggyakorlottabb előadókkal is előfordul. Na tehát, az utolsó szegmens érkezik, és most már akkor az időm újról nulla, tehát van még egy órám, hogy beszéljek. Jó, ez csak egy vicc volt. Ugye az a KEOPS, ugye Characterizing Exoplanet Satellite. Ebbe pár évvel ezelőtt kerültünk bele, hát egy ilyen 1,2-1,5, vagy talán, hogy már 2 évvel ezelőtt is. Ez az ESA-nak, amihez éppen Magyarország csatlakozik majd jövőre, az Európai űrügynökségnek az első, mindeddig egyetlen úgynevezett small mission-je, tehát kis missziója. Ami azt jelenti, hogy az ESA adott rá 50 millió eurót, a konzorcium tagjai pedig dobjanak össze még 30-at, és akkor legyen egy 80 millió eurós űrtávcső, amivel exobolygókat fogunk kutatni. Tehát egy ilyen cirka 25 milliárd forintos projektről beszélünk. Ugye erről egy ilyen kis videót hadd vetítsek le. Ugye ez egy föld körül keringő, összesen talán 54 kilós műhold lesz, ami egy olyan pályán fog a föld körül keringni, hogy folyamatosan a fényárnyék, tehát folyamatosan a Terminátor körül fog keringeni. És egy olyan nagyságrendileg 30 cm-es, tehát egy ekkora távcső, egy ilyen jó combos távcső lesz majd a platformra föltéve. És ami miatt különösképpen örülünk, vagy hát én örülök, meg mások is örülnek, hogy ebben sikerült egy kombinált magyar részvételt létrehozni. Szerintem ott balra fönn azt a lapos lapot fogják Miskolcon legyártani, de nem biztos. Majd mindjárt kiderül, vagy hat, vagy nem derül ki. Ugye a KEOPS magyar részvétel az egy hosszú történet volt, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ugye a KEOPS-nak az irányító testületében az Akadémiai Csillagászati Intézetünket én képviselem, illetve Miskolcról az Admatis Kft-t Bárci Tamás képviseli. Tehát a döntésekről, hát mondjuk mi is, hát elmondjuk a véleményünket. Ugye ez egy olyan űrtávcső, ami egy ilyen kísérleti űrprogram. Tehát az ESA-nak ez a small mission kategóriája, ilyen soha nem volt még, lehet, hogy soha nem is lesz többet, tehát megpróbálni azt, hogy kis országok, tehát mondjuk Olaszország, Svájc, Ausztria, Svédország, hát Nagy-Britannia az nem annyira kis ország, de mondjuk Belgium, tehát ilyen jó részt kis országokból összeállt intézetek, cégek, hogyan képesek megépíteni egy ESA missziót. Ugye ebbe csatlakoztunk bele Kelet-Európában egyedül, ugye Admatis Kft. És az MTA Csillagászat és Földtudományi Kutató Központja. Az Admatis feladatai hűtőradiátorok tervezése és kivitelezése. Ezért szoktam azt nagyon büszkén mondani, amikor megkérdezik tőlem, hogy hát tulajdonképpen a 54 kilós műholdban lesz olyan körülbelül 1,5 kiló magyar vas, amit majd Miskolcon fognak legyártani, és akkor örülünk. Ugye ez az első példa arról, hogy asztrofizikai űrtávcsőben lesz magyar hardware hozzájárulás. Ugye naprendszerkutatásban sok magyar hardware hozzájárulás volt már, de asztrofizikai űrmisszióhoz mindeddig még csak tudományosan járultunk hozzá. Ugye a mi feladatunk, mint csillagászoknak mi lesz ebben a programban? Mi az exoholdakért vagyunk felelősek. Mik azok az exoholdak? Nézzünk rá erre a következő animációra. Ez már mindjárt vége lesz a dolog. Ugye tegyünk az exobolygón köré egy holdat, és keringjen körülötte. Ez már egy kicsit bonyolultabb rendszer, mint amit az előbb néztünk. Csillag körülötte kering a bolygó körül kering egy hold. Ugye miért lehet ez egyáltalán érdekes? A Föld holdra gondolva, a Földön valószínűleg nem lenne értelmes élet a hold nélkül. Tehát az exoholdak, ennek több minden magyarázata is van, erre most nem térek ki. De hogy hogyan lehet adott esetben exoholdakat találni, tehát exobolygók körül keringő holdakat, ez a fényesség mérésen keresztül itt lehet látni ezt a magyarázatot. Tehát a fényesség csökkenésben a hold jelenléte ilyen torzulásokat okoz. Itt lehet látni az addig sima fénygörbe, ahol szépen csak a bolygó fénye takart el, vagy a bolygó korongja takart el a csillagkorongját, ilyen torzulások jelennek meg. Ugye a csillagfénye mínusz a holdtakarása, akkor mind a kettő bent van a csillag előtt, aztán mondjuk a bolygó eltakarja a holdat, ezt nem kötelező, hogy így csinálja, de hát mondjuk ez is előfordulhat, akkor megint mind a kettő, aztán megint már csak a hold, akkor csak a csillagfény, akkor bejön ugye a visszavert fény, látjuk a bolygónak is és a holdnak is a nappali oldalát, közvetlenül a bevonulás előtt, ugye az okkultáció előtt látjuk a csillag, vagyis a bolygónak is, a holdnak is a nappali oldalait, aztán ők szépen így bemennek a csillag mögé, és akkor ilyen torzulásokat okoznak a fénygörbében. Tehát tulajdonképpen, ha kicsit bonyolultabb rendszereket vizsgálunk, akkor ha nagyon pontosak a méréseink, akkor ilyen jelenséget is vizsgálhatunk. A Kepler mérési pontossága most már 5 év után azt mondjuk, hogy éppen-éppen a határán van ennek. Lehet, hogy már ott vannak az exohold adatok a Kepler adatbázisban, de még nem találtuk meg. Lehet, hogy soha nem is fogjuk megtalálni. Lehet, hogy meg fogjuk találni. Mindenesetre mi feladatunk a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetében az az, hogy a Keopszal 18-tól 2020-ig, tehát 2018-tól 2020-ig a 3 éves működés alatt körülbelül 2000-2500 exobolygó átvonulást fog megfigyelni ismert exobolygós rendszerekre, és ezeket a torzulásokat fogjuk keresni, és igazából az a feladatunk, hogy hogyan optimalizáljuk a Keopszal való mérést, hogy képesek legyünk megmondani, hogy most ott van hold, vagy nincs hold. Ez lehet, hogy bonyolultan hangzik, kicsit az is, de lényeg az, hogy reményeink szerint az út végén valami ilyesmi áll. Nézzük meg. Remélem mindenki fölismeri. Az alsó sorban oda van írva. Nagyon szép exobolygó, fantasztikus. Ugye ez a montázs az Avatar című filmből volt, remélem sokan látták a közönségből. Tehát mi még nem tartunk itt, mi még csak azokat a kis torzuláskákat keresgetjük. De még egyszer az út vége. Hát már nem az én életemben, de mondjuk így, hogy a diákjaim, diákjainak az életébe. Lehet, hogy majd ez lesz is ténylegesen a tudomány és fantázia, az majd fog találkozni. Összességében mit tudok itt még mondani, amivel valamiféleképpen lezárhatom a dolgot? Remélem, hogy egyébként tetszett ez a részlet, én nagyon szeretem ezt a részletet. Állítólag a kollégám szerint, Szabó Gyula a kollégám szerint a filmben elhangzik az exomoon kifejezés, az exohold kifejezés. Én nem tudom, soha nem figyeltem még az Avatart ezzel a füllel, de az biztos, hogy a csillagászati szakirodalomban a legelső cikk, aminek a címében szerepel az, hogy Exomoon, azt Szabó Gyula és munkatársai publikálták 2006-ban. Hogy ténylegesen elhangzik az Exomoon szó, azt nem tudom. Valaki majd egyszer, aki angolul fogja megnézni az Avatart, szóljon, hogyha hallotta. Minden esetre hadd hívjam fel így a végén a figyelmet egy darab honlapocskánkra, mindjárt, egy másodperc múlva. Ott, ez az, köszönöm. A www.konkoly.hu/nagyk, ami Szabó Róbert kollégám által vezetett Kepler csoportnak a honlapja, ahol egy 4 éves otka, ami éppen most véget ér, eredményei vannak összefoglalva, és ha az ember oda néz, akkor azt látja, hogy több mint 100 ismeretterjesztő cikket írtunk Kepler űrtávcsőhöz és népi zenekarához kapcsolódóan. És hát nagyon sok cikkhez közvetlen linkek is vezetnek, tehát nem csak felsoroláson, hanem linkek is. Mondjuk a 100x ismeretteresztő cikkből, mondjuk legalább egy olyan 40-50-hez. És hogy aki esetleg úgy gondolja, hogy valamit nem mondtam el elég érthetően, itt kereshet további információkat. 5:00, köszönöm szépen a figyelmet. Két feladatom van most még. Az egyik feladatom az, hogy van-e kérdés, mert akkor egy kicsit diszkutálhatjuk, ha vannak kérdések. Tehát kezeket a magasba, ha valaki. Van két mikrofonos kolléga, aki szaladgál. Nem fog meg, hanem ad ide típusú szaladgálással. Ott látok egy kezet, ott hátul, egy úrnak a kezét látom.
Mi a lényegi különbség?
Bocsánat,
igen? Mi a különbség lényegében a Kepler és a Hubble távcsők között?
A Hubble az egy általános cél, általános felhasználású űrtávcső, aminek a legfőbb haszna az, hogy rendkívül éles képeket képes készíteni. Tehát nagyon éles a szeme. Tehát sokkal élesebb képeket képes készíteni, mint bármi a Föld felszínéről, illetve el lehet vele érni a műszereivel olyan hullámhosszakat, amit a földi légkör elnyel. Ugye a Hubble az képes ultraibolya tartományban is mérni, illetve infravörös tartományban is. Olyan hullámhosszakon, amit a Föld felszínéről nem tudunk elérni. A Kepler ehhez képest tulajdonképpen egy nagyon unalmas távcső, mert csak fényességet tud mérni. Tehát a Keplernek a kamerája, CCD kamerája annyira pocsék, életlen, ócska képeket készít, hogy az valami hihetetlen. Tehát valami borzasztó. Tehát olyan éles a képe, mint hogyha mondjuk egy, szinte mondanám, egy okostelefon kameráját fordítanánk az ég felé. Ez túlzás természetesen, akinek mond valamit ez a szám, 4 másodperc a Kepler CCD-n az ég 1 pixele, és hát egy csillag jellemzően olyan 25-30 másodpercre eltorzul. Tehát valójában kis Jupiter korongnyi égterületek fényességét méri meg a Kepler. Tehát a Kepler az kimondottan egy célműszer, fényességet mér, és lusz passz. A Hubble viszont nagyon éles képeket készít. Tehát mondjuk azt, hogy szerintem egy olyan 30 másodperc, 30 más, hát egy olyan 1000-szer élesebb képeket képes készíteni. Tehát a Hubble az egy más típusú. Az nem is 600 millió dollárba került, hanem 2,5 milliárdba. Ott még egy. Jön a mikrofon, mert különben nem hallom.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy melyik az eddigi legígéretesebb exobolygó, amit felfedeztek, és milyen messze van az tőlünk, pontosan hány fényév távolságra?
Hát itt most nehéz ilyen... Én nekem a legszimpibb, én inkább azt mondanám, jó? Tehát a legszimpibb exobolygó rendszer, az még mindig nem jelent meg a Nature-ben, de már kész volt a cikk júliusban is, az 36 fényévre van tőlünk mindössze. Tehát, hogyha elindítunk egy rádiósugarat, akkor egy 8 éves gyerek 80 éves korában már hallhatja a választ, ha ott van, aki hallgatja. Na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát 36 fényévre egy 5 bolygós rendszer a Kepler látómezejében, a eredeti látómezejében, ami a dolog érdekessége az, hogy a csillag 9 milliárd éves. Tehát 2-szer öregebb, mint a mi napunk. Sőt, 11 milliárd éves. 11 milliárd éves. Tehát 2,5-szer öregebb, mint a mi napunk. Tehát már 2,5 milliárd évvel az ősrobbanás után, az univerzum kialakulása után már voltak bolygók. Ugye ez azt mutatja, hogy a bolygó keletkezés az nem valami friss dolog az univerzum történetében, hanem már kezdettől fogva ott vannak velünk a bolygók. Ez ugye valamiféleképpen egy válaszkát adhat, egy icipici válaszmorzsát. Nem is, ha a válasz az egy hatalmas nagy 2 kilós kenyér, akkor egy fél morzsának az 1/10 részét, abba a problémában, amit úgy hívnak, hogy Fermi paradoxon, hogy hol vannak a többiek, ha vannak, miért nem találjuk őket. A válasz lehet azért, válasz lehet az is, hogy részben azért, mert annyira hosszú idő áll rendelkezésre az élet kialakulására. Ha már voltak bolygók 10 milliárd évvel ezelőtt is, akkor lehet, hogy ott már 8-szor kifejlődött egy civilizáció, és 8-szor kipusztította önmagát. Tehát az egyidejűség az egy nem előírt követelmény az élet kialakulása szempontjából. Tehát lehet, hogy mi most éppen az elmúlt 20 évben már, vagy elmúlt 50 évben képesek vagyunk a csillagközi teret figyelni, adott esetben jeleket fogni onnan, de hát lehet, hogy a 36 fényévre levő bolygórendszer majd csak 200 év múlva, vagy 20 millió év múlva lesz ezt képes. Tehát az egyidejűség az egy nagyon erős kritérium, ami nagyon gyorsan megöli a velünk egy időben létező civilizációk esélyét. Erről Almár Iván tudna sokat beszélni itt az első sorban. Ott egy kezet látok.
Köszönöm. Más forrásokból van olyan diffúz információm, hogy a sok több száz exobolygó szinte mindegyike, vagy nagy része túl közel kering a csillagához. Tehát az élet szempontjából nagyon nem jön szóba. Az úgynevezett lakható zónában lévő, esetleg ott meglévő exobolygókról lehet-e hallani öntől valami újdonságot?
Lehet.
Köszönöm.
Hadd lehessen most akkor hallani. A Kepler talált egy csomó olyat, amiről azt gondoljuk, hogy ha valami olyasmi légköre van, mint a mi Földünknek, akkor lehet természetesen üvegházhatás révén folyékony víz a felszínén. Amit a Kepler tud lakható bolygó témában, az nem a naphoz hasonló csillagok körüli lakhatósági zóna, hanem a napunktól kisebb, úgynevezett vörös törpék körüli lakhatósági zóna. Tehát senki nem mondta azt, hogy csak naphoz hasonló csillag körül lehet esetleg élet számára alkalmas bolygó. Ugye ahogy megyünk, ahogy skálázzuk le a csillagunkat, sokkal kisebb csillag, mint a nap esetében, a lakhatósági zóna közelebb kerül hozzá, és a Kepler már képes fölfedezni. Ugye az a probléma, hogy a Földünket, hogy fölfedezzük, ahhoz 4 évnyi mérés sem biztos, hogy elég volt. Mert ugye ahhoz 4 tranzit volt mondjuk a Keplerbe. Tehát igazából egy Földhöz hasonló, igazi Földhöz hasonló bolygóhoz legalább 6-8 év folyamatos mérés kell. És igazából volt is egy kollégám, aki egyik konferencián azt mondta, hogy a Kepler végével valójában az igazi exoföld felfedezése legalább 20-30 évvel a jövőbe került. De a kisebb tömegű csillagok körül, tehát vörös törpék körül, tucatszám, sőt szerintem már 100 szám ismerünk exobolygókat, és azoknak igen nagy százaléka abban a távolságban kering, ahol alkalmas légkörrel lehet folyékony víz. Ugye ez egyfajta definíciója a lakhatósági zónának. Én azt hiszem, hogy itt a Kepler felfedezései azok abban tettek igen sokat hozzá az ismeretekhez, hogy olyan csillagok körül is talált bolygókat, ahol nem vártuk korábban. És most már nagy számban talált bolygókat. Tehát van egy mintánk, nem? Egy egyedi rendszerből kell következtetni. Mert egy egyedi rendszerről mindig ott van a probléma, hogy az tényleg úgy van-e, ahogy gondoljuk. De ha már 25 bolygós rendszer mutatja ugyanazt az összefüggést, ugyanazt mondjuk eloszlást, akkor abban már lehet következtetni valamiféle összefüggésre. Nem tudom, hogy ez válasz volt a kérdésre, egy icipicit talán. A jobb oldal még nem kérdezett. Egyes. Na, ott akkor jöjjön.
Az én kérdésem az lenne, hogy az európai űrügynökségbe való teljességű tagjává válhat Magyarország jövőre.
Így van.
És ez milyen lehetőséget nyit meg a magyar űrkutatás számára, illetve projektekben?
Ugye az 1594/2014-es számú kormányhatározat 2014. november 3-i magyar közlönyben jelent meg, hogyha valaki nem tudná ezeket a részleteket. Ez ugye arról szól, hogy 2015. október 31-ig Magyarország 8 minisztérium együttes munkájának köszönhetően teljes jogú tagja lesz az Európai űrügynökségnek. El nem tudja a tisztelt hallgatóság képzelni, hogy mekkora bürokrácia egy ilyen ügynökségbe belépni. És hogy mekkora munka volt azt elérni, hogy a kormány ezt végre eldöntötte. Eldöntse, eldöntötte, örülünk. Na most ennek mi lesz a jelentősége? A legfőbb jelentősége az, hogy immáron a magyar cégek, űripari cégek, magyar kutatóintézetek alanyi jogon indulhatnak olyan pályázatokon, amelyek jövőbeni űrprojektek megvalósítására vannak kiírva. Nevezhetjük őket tendernek is, nevezhetjük őket közbeszerzési fölhívásnak is, bár annak van egy kicsit negatív ódiuma, de hát végül is arról van szó. És ugye az ESA az egy 4 milliárd eurós éves költségvetésű szervezet. Ha megfelelő módon ügyesek vagyunk a következő években, akkor ugye részben a tagdíjnak eleve van egy garantált visszatérített része, ami fölvirágoztathatja az itthoni cégeket és kutatóintézeteket. Másrészt pedig, ha elegendően ügyesek vagyunk, akkor a tagdíjunknál sokkal nagyobb ér. Hát nem sokkal nagyobb, de legyünk realisztikusak, 50-100%-kal nagyobb sikereket is elérhetünk mondjuk egy évtizedes időtávlatban. Tehát itt ez nem egyik napról a másikra fog történni. Én szerintem az is egy nagyon fontos dolog, hogy a már létező űripari cégek mellett fölkeltsük olyan cégek figyelmét is az űr lehetőségeire, az űr gazdasági lehetőségeire, amelyek eddig nem biztos, hogy mondjuk így fókuszpontjukba tartották, hogy lesz egy ilyen dolog, hogy ÉZA. Most mit tudom, most csak mondok valamit, ugye például az űrbéli adatbiztonság kérdése. Az egy nem triviális dolog. Föllövünk egy 10 éves számítógépet, már ugye mondtam, hogy 10 évvel ezelőtt be kell fixálni a számítógépet. Van egy 10 éves számítógépünk, azt kirakjuk egy plazma környezetbe, a világűrbe, a naprendszerbe, és az hogy fog biztonságosan adatokat tárolni, meg továbbítani. Én tudok például Magyarországon olyan adatbiztonsági céget, ami nem biztos, hogy tudatában van annak, hogy itt az űr az megnyílik számára is. Mert vannak mondjuk űrbéli számítástechnikai fölhívások az ÉZA-ban. Tehát itt az a legfőbb hozzájárul, az a legfőbb értéke ennek a tagságnak, hogy alanyi jogon úgymond nem csak a pálya széléről bekiabálunk, hanem mi is bent játszunk a pályán. Ha ez válaszolt a kérdésre, ezt szerintem ennyi elég volt. Na, még egy jobboldali kérdés, gyerünk. Hajrá!
Azt szeretném megkérdezni, hogy az én gyerekkoromban ugye lett a hold ember által elérve. Most a következő generációk lehetősége úgy tűnik, hogy a Mars valamilyen szinten elérhetővé válik. Mi lehet a célja annak, hogy mi ilyen energiákat és anyagiakat feszüljünk, mint földlakók, abba, hogy a Marsra mondjuk eljutassunk ne csak eszközöket, hanem például embert is, hiszen annyi információ arról, hogy az földi értelemben életre alkalmatlan, még ha lehet, hogy valamikor volt is ott valami Wells-féle hát lényekkel benépesített világ.
Igen, hát ugye Bruce Willis a Földet mentette meg több alkalommal a becsapódásoktól, Arnold Schwarzenegger pedig a Marsot alakította át lakható bolygóvá pár évvel ezelőtt, aztán egy remake, az egy borzasztó volt. Na mindegy. Tehát a Mars, hogy miért érdekes? Hát ez egy komplex kérdés, és erre nehéz egy perc is választ adni, de megpróbálok. A Holdnak az elérése az alapvetően politikai dolog volt. Űrverseny volt, hidegháború, nagyhatalmi verseny, meg kellett mutatni az 57-es Sputnik, orosz Sputnik föllövése után, hogy Amerika az erősebb és okosabb és szebb. Ez sikerült, 69. júliusában leszálltak a Holdon. 72 után abban is maradt az egész. Tehát nagyon sok érdekes, tudományos dolog kijött belőle, de valójában a holdas, emberes holdutazás az egy politikai játszmának a része volt. Most jelenleg a marsutazás az egy olyan, mint a fúziós energia, mindig 30 év távolságban a jövőbe, és egy év per év sebességgel távolodik a jövő irányába. Tehát most is 30 év múlva lesz majd emberes marsutazás, meg amikor én gyerek voltam, akkor is 30 évre volt az emberes marsutazás. Ugye itt ez megint egy olyan dolog, hogy most egy új űrverseny kibontakozódott. India nemrégiben küldött például egy Mars szondát a Mars köré. Ugye például India és Kína között egy nagyon erős űrverseny indult el. És ugyanúgy Kína és az Egyesült Államok között legalább olyan erősnek látszó űrversenynek a körvonalai jelentek meg, mint korábban a 60-as években a Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Tehát én attól félek, hogy őszinte legyek, hogy ez a Mars dolgot is a politika el fogja vinni, és azért meg lesz valósítva, mert hogy megmutassuk, hogy mi vagyunk az erősebbek, okosabbak, meg a szebbek. Igazából hosszú távon a Marsnak, meg úgy általában véve az űrnek, akkor lesz haszna, ha képes lesz gazdasági hasznot termelni. Mondjuk ki nyíltan. Az adófizető polgárok, egyébként láttam egy nagyon szép számot, a Rosetta minden Európai Uniós polgárnak 3,5 eurójába került. Tehát csak a nagyságrendekkel legyünk tisztában. Ugye 1,4 milliárd euróba került 15 év alatt mondjuk a Rosetta, leosztjuk, akkor évi 20 euró centbe került minden EU polgárnak, nekünk is. Minden évben 20 euró centet befizettem azért, hogy legyen Rosetta. Tehát valójában kis pénzekkel gurigázunk itt, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy az űrkutatás, a fenntartható űrkutatás akkor lesz, ha valóban űrgazdaság lesz. Űrturizmusból nem lesz űrgazdaság. Ha tudnám, hogy miből lesz űrgazdaság, akkor nem itt lennék, hanem a Szilíciumvölgyben, vagy valahol máshol Kaliforniában, és egy milliárdos startupot éppen elindítanék. Tehát én sem tudom, hogy miből lesz fönntartható űrgazdaság, de látnunk kell, hogy ez az igazi cél. Ekkor lehet mondjuk így benépesíteni a naprendszert. A marsutazás egy nagyon szép politikai cél, lehet nagyon szép tudományos cél is, de a Rosetta is mutatja, nem kell oda ember. Egy 3 MHz-en ketyegő számítógép elég jó el tudja azt a leszálló egységet, ha a magyarok írják a vezérlő programot, irányítani a leszálló dolgot. Tehát nem kell ezt misztifikálni. Tehát ez 3 perces válasz volt, bocsánat, 1 percet beakartam, de talán átsugárzódott a véleményem erről az egész kérdéskörről. Tehát 30 év múlva majd meg térjünk vissza a kérdésre. Ott is egy kérdés. Én még bírom. Azt az instrukciót kaptam, hogy amíg nem kezdenek el feszengeni a vendégek, addig bírhatom.
Egy könnyű és talán röviden megválaszolható kérdés, mert az előadás talán részben egy dologra koncentrál, de nagyon sok a fiatal és érdeklődő, és talán nekik fel lehetne vetni azt, hogy az asztrofizikától a kozmológiáig nem egy lezárt dolog ez. Sokkal több a nyitott kérdés, ami a tudományban gyakori, hogy egy-egy megválaszolt kérdés talán többet felvet. Tehát milyen, akár az itt érdeklődők, ha újra bekapcsolódnának, tudományos kutatásokban milyen kérdések várnak rájuk?
Rengeteg, tehát sokkal több.
Ezért talán...
Tehát rengeteg, tehát az a jó dolog ebbe az egész, tehát a tudósok azok ugye egy nagyon erős, privilegizált társaság. Minket a társadalom azért tart, hogy okosak. Tehát ugye a tudós tud, a cipész cip. Tehát a tudósokat azért tartjuk, hogy tudjanak. De a tudás az egy olyan dolog, hogy általában új tudást hoz magával, és az új tudás mindig új területeket fedez fel, tehát ez egy vége láthatatlan játék. Ezért van egyébként nagyon nagy felelőssége az összes tudósnak, hogy etikus tudós legyen. Tehát mi nekünk az egyetlen értékünk a szakmai hitelességünk. Tehát amit mi mondunk, annak tuti biztos úgy kell lenni, vagy legalábbis mondjuk meg őszintén, hogy ha nem tudunk valamit. Én nem tudom, hogy hogy lesz majd a marsutazás, nem tudom, hogy hogy lesz majd a jövő, de az biztos, hogy ezen fiatalok között nagyon soknak tudunk majd munkát adni a következő években. Középiskolás diáként van a kutatódiákok mozgalma, egyetemen a tudományos diákkör, egyetemi diplomával el lehet menni külföldre PhD-t elvégezni, és aztán visszajönni posztdokként hozzánk, vagy pár év posztdok után visszajönni hozzánk nagy tudósnak. Ugye a kis tudós kicsit tud, a nagy tudós nagyot tud. Tehát a lényeg az, hogy nagyon sok dolog van, és ténylegesen ugye ez is egy ilyen kedvenc jelmondatom, hogy a modern tudomány, nem csak a csillagászat, hanem a legtöbb tudomány ág, az egy megvalósult science fiction igazából. Tehát olyan fantasztikus dolog, tehát amikor én ténylegesen ugye, én nem értem a kvantum összefonódást, de amikor ugye mégiscsak kvantum teleportációról beszélnek a Nature oldalain, akkor az mégiscsak valamiféleképpen olyasmi neveket sugall, hogy ami valamiféleképpen 30 évvel ezelőtt a sci-fikben volt csak. De persze nyilván, aki algebrát tanul és a Faraday szimmetrikus testekről tanul éppen, hogy azok micsodák, az is esetleg egész másra gondol, mint ami, de na mindegy. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még, és ugye ezek a fantasztikus műszerek, a fantasztikus eredmények, ezek nagyon sok elméleti kérdés is fölvetnek. Tehát itt nem csak műszereket lehet buherálni, hanem elméleteket is lehet tesztelni, és új fölismerésekre. Ugye az űrcsillagászati projektekben vannak olyanok, még például azt fogják majd vizsgálni, hogy miből áll az univerzum. Ugye jelenleg azt tudjuk, hogy körülbelül 75%-áról azt se tudjuk, hogy micsoda, de van egy olyan neve, hogy sötét energia, és valami antigravitációszerű. Tehát gravitációs Antalnak a barátja. De hogy az miből van, és az hogy van, igazából azt nem értjük. Tehát a fizikának van egy nagy válsága, amiben ezek a fiatalok majd igazából lehet, hogy kulcsfontosságú szerepet játszhatnak. Egy utolsó kérdésre van lehetőség. A távolabbi úrnak előbb láttam a kezét, elnézést, majd 4 szem közt folytatjuk.
Köszönöm szépen. Visszatérve bit szintre, nevezetesen az exobolygó kutatásra, képesek vagyunk-e már arra, hogy egy exobolygó létén túlmenőleg, tehát azt, hogy ez létezik és hogy van, őneki fizikai tulajdonságait is már felfedezni, ilyeneket, mint hogy légkör létezése, víz létezése, geológiai élősége, vagy bármi egyéb?
Vannak, ugye a legegyszerűbb az, hogyha megvan a tömege, meg megvan a sugara, akkor a tömeg per sugárköb, az azonnal megmondja tömeg per térfogat, megmondja a sűrűséget. Most az exobolygók azok olyanok, mint az ember. Egy vagy néhány szám az nagyon jól jellemző. Ugye, ha azt mondom, hogy 90, 60, 90, akkor sokan értik, hogy mire gondolok. Ha azt mondom egy exobolygóra, hogy 5 gram per köbcentiméter a sűrűsége, akkor az egy földhöz hasonló szilárd bolygó. Ha azt mondom, hogy 1 gram per köbcentiméter a sűrűsége, ez csak tömeg meg sugár kell. 1 gram per köbcenti, akkor az valami olyan Jupiter-szerű, valami gázvacak. Na persze, ettől lehet tovább is menni. Ha infravörösben mérünk, akkor mondjuk lehet következtetni a visszavert fényre, ott lehet legjobban látni. De vannak olyan mérések is, megint csak űrcsillagászati mérések, elsősorban a Spitzer űrtávcsővel voltak ilyenek, ahol meg lehet mérni azt, hogy különböző hullámhosszakon mekkorának látjuk a bolygót. Ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert hogyha van egy légkör, akkor attól függően, hogy miből áll az a légkör, bizonyos hullámhosszakon nem látszik át a légkör, és akkor ott nagyobbnak látjuk a bolygót. Bizonyos hullámhosszakon viszont belátunk a légkör alá, tehát látszólag kisebbnek látjuk a bolygót. Ugye például a Földünk esetében van egy jó kis vízgőzzel teli légkörünk, 1,6 mikronon az átlátszik, 1,4 mikronon nem látszik át, tehát a Földünk picivel, de nagyobbnak látszik 1,4 mikronon, ahol nem látszik át a vízgőz, mint 1,6 mikronon. Ha ilyeneket megmérünk, akkor lehet következtetni abból, de a fedés mélységet kell csak megmérni a hullámhossz függvényébe, hogy mekkora a bolygó. Különböző hullámhosszakon, miből áll a légkör. De ugyanúgy lehet, tehát a légkörnek a spektroszkópia az a legígéretesebb. Tehát már egész bonyolult molekulákat sikerült kimutatni exobolygók légkörében. Illetve én emlékszem egy cikkre, ahol az exobolygó, tehát nagyon finom spektrális elemzéssel az Európai Déli Obszervatórium 8 méteres óriás távcsővel végzett infravörös méréseiben, arra véltek jeleket látni, hogy mekkora szél fúj a bolygón. Hát ugye egy 1,7 szigma detektálás volt, aki érti ezt, az tudja, hogy ez valójában a szemenszedett hazudozás és a wishful thinking, tehát a vágyvezérelt gondolkozás közé esik. Tehát 1,7 szigma detektálás az nem szignifikáns detektálás. Ugye a Nature-nél 5 szigma detektálást várnak el. 4 szigmát el se fogadnak a Nature-be. Tehát egy nagyon enyhe detektál, de már ilyen is volt, hogy mekkora szél fúj az exobolygók légkörében. Úgyhogy igen, a válasz egy nagyon erős, határozott, karakán igen. Na, 20 perc, 22 perc kérdések után az utolsó feladatomra térek rá, és utána lehet az ülőgumókat kikerekíteni. Zárszó következik. Megkért a főtitkár helyettes asszony, hogy így ez egyszerűbb, ha ezt most én elmondom. Tehát figyelmükbe ajánljuk ezen remélhetőleg kiválónak minősített előadás után. A kutatóhelyek zárt kapukkal, ja, nem zárt, bocsánat, a kutatóhelyek tárt kapukkal programsorozatot, melynek keretében, tehát zárt kapukat nem érdemes döngetni, melynek keretében november 17-től november 21-ig, tehát jövő héten, fogalmazzunk parasztosan, tehát jövő héten országszerte színes programokkal, laborlátogatásokkal, előadásokkal várják az MTA kutatóközpontjai az érdeklődőket. Tehát ez egy érdekes dolog, ezt jövő héten MTA.hu honlapon kell megnézni. November 26-án, az 2 hét mínusz 1 nap, szerdán lesz 16 órától itt a díszteremben, tehetséges diákok adnak elő, olyan középiskolások és egyetemisták, akik fiatal koruk ellenére rendelkeznek, okos, szép és... Mi volt a harmadik? A tudós a szép, okos és... Erős. Na mindegy. Szóval akik fiatal koruk ellenére rendelkeznek kutatói tapasztalatokkal. Elsősorban a kutatói pálya iránt érdeklő diákok. Nem, minden diáknak ajánljuk. A címe Inno Diákok Fóruma. Ez a diákoknak mondom leginkább. Tehát 2 hét múlva, november 26-án, szerdán 16 órától. De nem délután 5 órakor, mert az egy a spanyol költőnek a verse. Na mindegy. És egy harmadik dolog, amire felhívnám a figyelmet, Vargas, de Lorca, na mindegy, délután 5 órakor. Torreador halála, na csak kijön. Na, és a harmadik dolog, lehetséges-e az egyén genetikai adataira támaszkodó személyre szabott orvoslás? Képesek a kutatók vírus ellenálló úgynevezett rezisztens növények létrehozására? Milyen etikai szempontok merülnek fel az új eljárások kapcsán? Egy előadás, két előadó. Ez jövő két hét múlva lesz. Falus András immunológus, molekuláris biológus, az MTA rendes tagja, valamint Palkovics László, kertészmérnök, az MTA doktora kalauzolja a hallgatókat az ezen kérdésekkel kapcsolatos világba, és számos kérdést felvetve beszél genetikáról, valamint az élelmiszer termelést veszélyeztető növényi vírusokról november 27-én, tehát már az két hétre, 16 órától. Tehát ugyanúgy, mint most, csak két hét múlva. És hát ezek után a záró gondolat, további gondolatébresztő programokat kívánunk önöknek a Magyar Tudomány ünnepén. Köszönöm szépen!